Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntelek benneteket, ez itt a Halas Rádió 92.9, a bizalom hangja. Azon belül is az Önindító magazin, ahol egy olyan személlyel fogok most beszélgetni, akivel nemrég csináltam riportot, mégpedig a nővéremmel. Nem ugyanazzal a témával természetesen, tehát nem pályaválasztás témájával, hanem azzal, hogy egy iskola milyen lehetőségeket tud nyújtani a tanulóknak. Köszöntelek, Ráhel, a stúdióban, mutatkozz be, kérlek.
Sziasztok, Szabó Ráhel Éva vagyok, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Ahogy ezt az előbb gyorsan felvázoltam, ha lehet ezt így mondani, utazáson vettél részt az iskoláddal.
Így van. Július 5-től 16-ig nem tartózkodtunk belföldön, ugyanis a reformátorok nyomában elnevezést kapó kiránduláson, tanulmányi úton vettem részt sok kortársammal és egyéb ismerősömmel együtt.
Azoknak, akik esetleg nem tudnak, 2017 van, ami azt jelenti, hogy 500 éves a reformáció, és ennek az apropóján jött létre ez az utazás.
Így van. Azt talán nem árt, hogyha a hallgatóknak elmondom, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának lelkész szakos hallgatója vagyok, és a mi karunkon működik egy olyan tisztség, vagyis szolgálat, amit spirituálisnak nevezünk. Ez igazából a hallgatóknak a lelki életével foglalkozik ez az ember, lehet hozzáfordulni lelki problémákkal, segítségkéréssel, de emellett szervezzünk tanulmányi utakat is.
Ilyen tanulmányi útra ezek szerint akkor ezelőtt is volt lehetőség, illetve alkalom.
Így van, teológus hétvégék azok, amik a leggyakoribbak, és kötelező is mindenfélében részt venni egyen. Ilyenkor meglátogatunk gyülekezeteket például, ahol szolgálunk is, vagy gyakran előfordul az, hogy viszünk iskolaszereket és hasonlókat rászorulóknak, de előfordulnak majdnem minden évben külföldi tanulmányutak is.
Ahogy azt tudom én, több országban is jártatok a nyár alatt.
Így van. Ennek a tanulmányútnak tulajdonképpen az volt a lényege, hogy bejártuk azokat a főbb városokat, ahol a reformáció legfőbb cselekményei történtek.
A legfontosabb természetesen a wittenbergi vártemplom lehetett. Ide látogattatok el először?
Így van. Július 5-én hajnalban indultunk el Szlovákián és Csehországon keresztül. Este érkeztünk meg Wittenbergbe, ahol egy ifjúsági szálláson pihentünk meg, közvetlenül a vártemplom mögött. A következő napon pedig bejártuk magát a várost, megnéztük a vártemplomot kívül és belül is. A kapu ma már nem ugyanaz, ami régen lehetett, úgyhogy nem tudtuk megnézni, hogy pontosan hol lehettek benne a szegek, hogyha a legenda tényleg igaz.
Nincs is megőrizve az a kapu? Tehát múzeumban vagy valahol?
Nincsen meg. Talán ez lett volna az egyik legszemélyesebb része, de személyes találkozásokra így is volt lehetőség az 500 év távlatán belül. Azt hiszem, hogy az eredeti 95 tétel nincsen meg, de nagyon-nagyon sok másolata volt. Meg lehetett venni különböző formákban, akár teljes nagy papírra írva is, hogy azután mondjuk az otthon dísze lehessen.
Tehát, akkor Wittenbergben voltatok, és mondtad, hogy személyes találkozásokra is volt lehetőség. Ezt hogy értetted, vagy mire értetted?
Pont azon szerencsések közé tartoztam, akik a második évfolyamból érkeztek, és az előző fél évben egyetemes egyháztörténetből pont a reformáció korával foglalkoztunk. Nagyon közelről azonban nem ismerhettük meg ezeket a reformátorokat, és egészen más képet kaptunk, látva azokat a helyeket, azokat a használati tárgyakat, amik mind a nevükhöz fűződtek. Mint már mondtam, megnéztük a vártemplomnak a kapuját, hogyha már nem is az eredeti volt ott, és énekeltünk előtte, megnéztük a Stadtkirchét, vagyis a városi templomot, ahol Luther prédikált, Luthernek a házát, azt a kolostort, amit ő később lakásul kapott, és ahol fiatal diákokat is gyakran fogadott, akik Wittenbergben akartak tanulni. Nagyon fontos itt még megjegyezni azt is, hogy a város piactere egy nagyon-nagyon különleges és nagyon szép hely, talán Wittenbergnek az egyik jelképe. A városháza a Rathaus előtt áll Luther és Melanchthon szobra, a reformáció két egyik legnagyobb alakjáé.
A hallgatók kedvéért elsősorban Lutherről ugye többet tudhatnak, De ki is volt az a Melanchthon?
Philipp Melanchthon, Luther Márton munkatársa volt, maga is német teológus és reformátor.
Tehát akkor ezért szerepelhettek közös szobron.
Így van, Wittenbergben nagyon-nagyon sok helyen lehetett őket látni. Talán a fiatalok számára is érdekes az, ami számunkra az volt. Németország nagyon-nagyon felkapta a reformáció 500 eseményét, és olyan tárgyakat lehetett vásárolni a boltokban, mint Luther Playmobilt, vagy zoknit azzal a felirattal, hogy itt állok, másképp nem tehetek, ahogy a Luther idézet mondja, vagy sörös poharakat és hasonló dolgokat is a bibliák, a zenedobozok és egyéb kellékek mellett.
Ez nagyon klassz lehetett. Mielőtt tovább mennénk, mennyi idő volt Budapestről, mert ugye onnan indultatok, Wittenbergig az út?
Busszal mentünk, 12-13 órát utaztunk.
Most hallgassunk egy kis zenét, aztán pedig rákérdezek, hogy hova mentetek a következő napon.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Újfent köszöntenek benneteket, Szabó Ábel vagyok, beszélgetőtársam pedig Szabó Ráhel Éva. Hova mentetek a következő nap?
Az első napon utaztunk, a második napon pedig Wittenberg városát jártunk be. A következő napon, az utazás harmadik napján Eisleben bementünk, ahol Luther született és meghalt. Nem így szándékozott tenni, csak hogy úgy mondjam, így jött ki a lépés. Itt megtekintettük a templomot, ahol Luthert megkeresztelték, bejártuk a múzeumot, amit a reformátor szülőházából alakítottak ki, és a város főterét, amely mögött Luther halálának állít emléket egy kis múzeum. Innen azután Erfurtba utaztunk tovább.
Egy pillanat, a múzeumban mi volt található, hogyha Lutherrel kapcsolatos volt, akkor gondolom az ő személyes tárgyai, vagy hasonlók?
Igen, nagyjából ezek a művei, voltak ilyen kis installációk. Eislebenről tudni kell azt, és Luther életéről, hogy az édesapja bányászattal kezdett el foglalkozni, és errefelé van Mansfeld, ahol ezzel foglalkoztak, és nagyon érdekes volt, mert voltak olyan installációk fából kifaragva például, ami a középkori bányászatot mutatta be, és döbbenetes volt számomra, hogy akkoriban hogyan dolgoztak a hétköznapi emberek, és így a bányászok is milyen körülmények között keresték meg a napi betevőjüket. Ezután Erfurtba mentünk tovább, hogy megtekintsük azt az ágostonrendi kolostort, ahol Luther szerzetes lett, miután megszólította Isten. És itt vette először a kezébe a Szentírást, ami utána megváltoztatta az életét. Azután a nap végén Eisenachban pihentünk meg. Eisenach talán onnan lehet ismerős a zenekedvelők számára, hogy ennek a városnak a szülötte Bach, és az ő emlékére is áll itt egy múzeum, amit megtekinthettünk.
Tehát akkor nem feltétlenül a reformátoroknak a nyomaival jártatok, hanem zeneszerzőkében is.
Olyan szempontból azonban igen, hogy Bach maga is nagyon szerette Luthert. Itt érdekességként elmondanám, hogy egy diakonissza házban szálltunk meg. A diakonisszák olyan, hát tulajdonképpen a apácák, akik mégis protestánsok, Magyarországon például házasodhattak, de most már csak nagyon kevesen vannak ott Németországban is. Itt a gyülekezeti házukban aludhattunk, és volt lehetőségem arra is, hogy közöttük betekinthessek egy evangélikus úrvacsorás istentiszteletbe.
Ez sokban különbözik attól, ami nálunk van?
Számomra igen. Mind mások voltak az énekek is, maga a liturgia felépítése is. Női lelkész volt, ami azért nálunk sem annyira kimondottan ritka, de nagyon sok elemet a katolikus szertartásból ismertem. Uh-huh. A szereztetési igét például elrecsitálta a lelkésznő, és kicsit más volt az úrvacsorának a hangulata számomra. Míg elsősorban én úgy élem meg, hogy a bűnbánatról szól, itt talán jobban ki volt hangsúlyozva az öröm, ami a megbocsátás öröme. Megfogtuk egymás kezét, miután megkaptuk az ostját és a bort is, és megáldott bennünket a lelkésznő. Utána még énekeltünk, és miután egy szokásos, több szólamú esti éneket elénekeltek a diakonisszák, mindannyian nyugovóra térhettünk. Eisenach közelében található Wartburg, a vár, ahová bölcsfürügyes Luthert vitette, azért, hogy megmentse a ráleselkedő veszélytől, és Luther itt fordította le az új szövetséget. Wartburg nagyon tetszett nekem személy szerint is, aki ismer tudja, hogy mennyire szeretem a középkort, és egy csodálatosan restaurált vár tárult elém, ahogy fölmentünk a hegyre, ahol van tulajdonképpen. Egy nagyon jól kiépített múzeum van itt Luther munkásságáról is, és magáról a vár történetéről. Érdekes volt számomra, hogy többször volt szó Árpádházi Szent Erzsébetről. Nem tudtam ugyanis, hogy itt élt ebben a várban kisgyerekkorától kezdve. Miután megnéztük a várat, ami nekem azért is tetszett, mert tökéletesen állapotban megőrizték az egész várat, és az udvarát, és az egész azt körülvevő területet. Utána visszamentünk Eisenachba, és a Diakonisza szállásra, ahol még ott töltöttük az éjszakát, majd másnap tovább indultunk Wormsba.
A következő napról, a zene után kérdezlek téged, hallgassunk egy kis zenét, nem sokára jövünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntelek benneteket, folytassuk is a beszélgetést. A következő napon ugye Wormsba mentetek, erről mesélj nekünk, légy szíves.
Így van, Wormsról azt érdemes tudni, hogy itt volt az a birodalmi gyűlés, ahol Luthert arra kérték, hogy vonja vissza a tanításait, és Luther ezt megtagadta. Állítólag itt hangzott el az a mondat is, ami azóta szállóigévé vált, itt állok, másképp nem tehetek. Luther halála után terjedt el, és ő maga nem tudott formációt adni arról, hogy ez valóban így történt-e, vagy nem, de a hagyomány minden esetre megőrizte. Megtekintettük a dómot, áhítatot tartottunk. Érdemes tudni azt, hogy a Wormsi katedrális jövőre lesz 1000 éves. Megemlékeztünk a birodalmi gyűlésről, amit az imént már említettem. Sajnos nem maradt meg ennek a helyszíne. Ha jól emlékszem, azt hiszem, hogy tűzmartalékává lett talán, és utána már nem építették újjá. Itt egy ifjúsági szálláson pihentünk meg, majd miután megnéztük a várost, a következő napon, hétfőn, egy rövid heidelbergi megállóval megérkeztünk Strasbourgba, Franciaországba, a Calvin János szeretett városába. Az út egyik legkedvesebb emléke volt ez a megálló. Strasbourgon lehet esetleg ismerős, hogy itt van az Európai Parlament egyik épülete, amit a villamosról láthattunk, valahányszor a városba mentünk, a Szent Tamás központtól, ahol megszálltunk a város szélén. Megtekinthettük a Strasbourgi katedrálist, a klasszikus francia középkori hangulatot idéző utcákat, és meglátogathattuk Calvin gyülekezetét, aminek ő volt az első lelkésze. Jó volt a sok katedrális, katolikus és evangélikus templom után egy igazi református templomba járni, és itt megismerkedhettünk a gyülekezet lelki pásztorával, aki mesélt a gyülekezet történetéről.
Volt magyar kapcsolatotok ott ezeken a helyeken?
Nem igazán, csupán egyetlen helyen az út legesleg végén, akkor egy magyar gyülekezetben szálltunk meg. Egyébként mind helyi gyülekezetek voltak, ahova ellátogattunk, de magyar nyelvű gyülekezetekkel nem sikerült felvennünk a kapcsolatot. A következő napon Albert Schweitzer szülőfaluja Kaisersberg érintésével Bázelbe érkeztünk, szintén egy nagyon szuper szállásra, és a másnapon bejártuk a várost, és megemlékeztünk többek között Erasmusról is, aki itt nyugszik a mai napig. Tovább indultunk innen Bernbe, számomra szintén nagyon-nagyon érdekes volt. Nem tudom, hogy mennyire ismeretes, a városnak a címerében egy medve található, ugyanis így nevezték nagyjából az itt élő embereket, és egyébként medvepark is van. Nagyon-nagyon szép várost ismertünk meg Bernben. Majd tovább indultunk, és Montreux érintésével Genfbe mentünk. Itt a Reformáció Nemzetközi Múzeumában jártunk, meglátogattuk emellett Calvin templomát, ahol prédikált, láttuk a székét, és a Reformáció genfi emlékműve koronázta meg tulajdonképpen az itteni kirándulásunkat.
Konkrétan itt mi volt látható?
Ismeretesebb, hogyha a reformáció emlékfalaként nevezem ezt az emlékművet. Középen Calvin, Beza, Knox és Farrell található, és a reformáció több nemzetből is való alakjait is megfigyelhettük. A magyarok bocskaiként képviseltették magukat ezen az emlékművön.
A nap további érdekességeiről a következő blogban foglak megkérdezni, most jönni ki zene, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Halas Rádió 92.9 a bizalom hangja. Folytassuk beszélgetésünket Szabó Ráhellal. Hogy telt a nap további része?
Genf egy csodálatos város, és ezt megtapasztalhattuk test közelből is. Megnéztük az óriás kereket, sétáltunk egy csomót a városban, emellett meg csodálhattuk Sissinek a szobrát is. Gondolom ismeretes, hogy Sissit a Genfi tó partján gyilkolták meg, és itt lelte aztán halálát. A következő napon pedig tovább indultunk, Luthert és Calvint is úgymond magunk mögött hagyva Zürichbe, Zwingli Úrich városába. Itt tettünk egy nagy sétát, megtekintettük a Grossmünstert, láthattuk a reformátor szobrát is, ahogy áll karddal a kezében. Láthattuk azt a házat is, ahol megszállt, mielőtt a Cappeli csatába indult, ahol utána elhunyt. Majd utána tovább indultunk Szent Gallenbe, és itt a helyi magyar gyülekezetnél szálltunk meg szombat éjjel. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket, és jó volt magyar ajkú emberek között lenni újra. És miután megnéztük magát a várost, kicsit megismerkedtünk a gyülekezet életével, hanem is első kézből, de a helyi lelkésznőn keresztül.
Hogy ott magyar ajkúak is voltak?
Általában elég gyakori az, hogy a különböző országokban, például mondjuk Zürichben is, van magyar nyelvű gyülekezet. Nagyon sokan dolgoznak kint magyarok ezekben a nyugati országokban, és néha előfordul az, hogy nem a ottani gyülekezetben találják meg maguk a saját helyüket, hanem hogyha többen is összefognak, és úgy döntenek, akkor alapíthatnak ott egy gyülekezetet saját maguknak. A Szent Gallini gyülekezet is nagyon pici volt, és teljesen önfenntartóan működött. De sok gyerek volt egyébként, ezt mondták is nekünk, hogy ha jól emlékszem. Teljesen önfenntartó a gyülekezet, és van egyszerűen igényük arra, hogy magyar nyelven hallgassanak prédikációkat, és hogy egymás között tarthassák a kapcsolatot ilyen módon, és közösségben lehessenek. Innen indultunk tovább aztán másnap Ausztria érintésével Budapestre.
Tehát ez volt akkor a visszaút, 12 óra szintén gondolom.
Igen, nagyjából ugyanennyi idő volt, hát nyilván egy-két megállóval, olykor lassabban, hol gyorsabban, de végül megérkeztünk Budapestre.
Azt meg kell kérdeznem, milyen volt, amikor megláttátok újra az első magyar utcatáblát, az első magyar feliratot?
Hát szavakkal nehéz egy kicsit kifejezni, hogy milyen volt az, amikor megálltunk egy olyan benzinkútnál, ahol már nem németül, franciául beszéltek, hanem magyarul, és kicsit furcsa is volt. A mosdót szerettük volna először is megtalálni, és németül kezdtem el érdeklődni ez iránt, és a magyar hölgy, aki látta, hogy magyar rendszámú busszal érkeztünk, magyarul válaszolt nekem, hogy merre van. De a legcsodálatosabb mégis azért az volt, amikor napnyugta környékén értünk vissza Budapestre, és már egy kicsit vörösre festette az ég alja a Duna vizét is, és átkeltünk a hídon, és elénk tárult a Szabadsághíd, a parlament és a budai várképe. Akkor állapítottuk meg azt, hogy nagyon-nagyon sok városban voltunk, és számos sok szép helyet láttunk, de valahogy számunkra mégis ez maradt a legszebb. Nagyon megterhelő volt sokszor a fizikai út, nagyon-nagyon sokat sétáltunk, jártunk és túráztunk mindenfelé, ami kicsit kifárasztott bennünket, így hogy egy-egy nap volt, hogy három város is meglátogattunk.
Gondolom sok fénykép is készült.
Így van, rengeteget fényképeztem. De emellett bejártunk úgymond egy ilyen lelki utat is. Minden nap tartottunk áhítatot, és az öt szólát vettük sorra. Minden második nap egy szólával foglalkoztunk, a végén a Solideo Glóriával. és ezzel kapcsolatosan így lélekben is együtt tudtunk lenni. Emellett elhangoztak minden nap az áhítatók mellett művészet és egyház történeti kis előadások, amikből mi készülhettünk fel, és ezek segítettek bennünket abban, hogy még jobban ide tudjunk kapcsolódni.
Kiknek a közreműködésével jöhetett létre ez az utazás?
Elsősorban a spirituálisunk, aki Bölcsföldi András, aki magát az utat, hogy úgy mondjam, megálmodta és megszervezte, de támogatást kaptunk az egyházkerülettől és a Német Turisztikai Központtól is.
Nem sokára jövünk az utolsó blokkkal, most pedig hallgassunk egy kis zenét.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Sziasztok, ez itt újra a Halas Rádió 92.9, a bizalom hangja. Kezdjük el tehát az utolsó blokkunkat ebben a beszélgetésben. Hogy élted meg az utazást, milyen személyes tapasztalataid voltak?
Számomra nagyon sokat jelentett az, hogy láthattam azt, hogy hogyan éltek ezek a nagyon híres reformátorok, és átértékelhette az ember az ő munkásságukat. Nem pusztán betűk voltak már a jegyzeteimben, a történelemkönyvekben, hanem kicsit személyesen is közelebb kerültek hozzám, látva húsvéremberi mi voltukat, azt, hogy mit szerettek csinálni és mit nem, mivel foglalkoztak a szabadidejükben, hogy miért gondolták azt, amit gondoltak, és hogy milyen jelentősége is volt annak a munkának, amit ők véghez vittek. Érdekes volt elgondolkodni a reformáció 500 évén is az, hogy honnan kezdtük, és hogy hol vagyunk most, hogy mi az, ami változott, és mi az, ami nem. Megismerkedhettünk más gyülekezetek gyakorlataival is, megismerkedhettünk más kultúrákkal, más népekkel, más tájakkal, és ezek mind tapasztalatban hozzánk tettek annak érdekében, hogy nagyobb rálátásunk legyen a világra, ahol élünk, hogy jobb vallástanárok, lelkészek, egyéb szakemberek legyünk a szakmáinkban, hiszen nem csak HTK-s diákok vettek részt az úton, hanem voltak középiskolások is, és eltések is.
Tehát akkor nem feltétlenül a teológusok.
Érdemes tudni azt, hogy a karunkkal egy épületben van a Rádai Felsőoktatási Diákotthon, ahol én magam is élek, mint lelkész szakos hallgató, de vannak külsős református diákok is, akik nem a Károli Egyetemre járnak, hanem akárhol máshol az RT-n, a BM-en, stb. Hasonló helyeken, és ők innen szerezhettek tudomást erről a tanulmányútról, és nekik is volt lehetőségük jelentkezni ide.
Akkor érdemes felhívni a hallgatók figyelmét, hogy figyeljenek oda az ilyen információkra. Nem valami szerencsés elhalasztani egy ilyen visszanemtérő utazást. Hova szokott még az iskola, az egyetem utazást szervezni?
Volt egy Pál apostol nyomában című út, ami Pál apostol munkásságával foglalkozott, ezt járta be, ezen én nem vettem részt, illetve indul Izraelbe is általában kirándulást, ahol megtekinthetjük azokat a fontosabb helyeket, amik a Bibliában szerepelnek, ami Jézus életében is fontos állomások voltak, és ez is kicsit közelebb hozza hozzánk azt a közeget, amiről beszélünk.
Ez egy rendhagyó önindító adás volt, abból a szempontból, hogy nem pályaválasztásról beszéltünk elsősorban, hanem lehetőségekről, amit egy egyetem biztosíthat a diákoknak. Úgyhogy aki esetleg a Károliban gondolkozott, az számíthat ilyen lehetőségekre. Szerintem. Illetve aki más intézmény hallgatója szeretne lenni, azok is járjanak nyitott szemmel és füllel, mert ilyen lehetőségeket kaphat el az ember. A hallgatóknak további szép napot kívánok, és köszönöm Ráhel, hogy megosztottad velünket ezeket az információkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.